És akkor folytatnánk a megkezdett anyagot. A szerdai órán a jelek és rendszerek spektrális viselkedésébe vágtunk bele. Ez egy nagy témakör. Néha azt mondjuk, hogy spektrális, néha azt mondjuk, hogy frekvenciatartománybeli. Talán az utóbbi jobban kifejezi azt, amiről szó van. Hogy tudjuk, az időfüggvényekről szépen lassan áttérünk az omega körfrekvencia függvényeire. Ennek matematikai eszköze a Fourier transzformáció, amelynek alapjaival a múlt órán megismerkedtek. Ezt a periódikus jelek Fourier sorfejtéséből, vagy azon keresztül vezettük be, és néhány példát is mutattam. Most egy kicsit ismétlésképpen, illetve összefoglalásképpen felírnám a transzformációs formulákat, vagy megteszik, vagy nem, a jegyzeteikben ennek már szerepelnie kell. A Fourier transzformáció operátora időfüggvényekre hat, és az XT jelhez hozzárendeli a nagy X, J omega spektrumot, amely az omega körfrekvencia függvénye. A hozzárendelést a következő integrál definiálja, mínusz végtelentől végtelenig XT-szer E ad mínusz J omega T dt. Tehát idő szerint kell integrálnunk. Az inverse Fourier transzformációt szintén egy integrál definiálja. Ez egy frekvencia függvényre, vagyis spektrumra hat, és ehhez rendel hozzá időfüggvényt. Mégpedig az 1 per 2 pi-szer integrál mínusz végtelentől végtelenig nagy x j omega szorozva e ad j omega t d omega formulával. Az egyik tehát egy időtartománybeli integrál, a másik a frekvenciatartományban végzendő. Az integrál létezéséhez feltétel, hogy az első esetben az időfüggvény, a másodikban pedig a frekvencia függvény, vagyis a spektrum abszolút integrálható legyen. Ez leginkább elégséges feltétel, de bizonyos esetekben nem abszolút integrálható jelek, illetve spektrumok esetében is ismerhető, vagy ismerjük ezt az integrált. A transzformáció általános abból a szempontból, hogy komplex értékű időfüggvényeket is transformálhatunk. És akkor ilyen módon komplex függvényhez rendelünk egy másik komplex függvényt. A nagy X J omega spektrumnál azonban nem jelöljük ezt felülvonással, mert a J omega argumentum is közli velünk ezt. Tehát felesleges még egy felülvonással terhelni az amúgy is bonyolult jelöléseinket. Az X J omega tehát a spektrum. Ennek abszolút értéke az amplitúdó spektrum. Arkusza, vagyis szöge, a fázis spektrum. Mivel a transzformációt a sorfejtésen keresztül vezettük be, ezért a spektrum örökli a Fourier együtthatók számos érdekes tulajdonságát. Ezek különböző szimmetria, illetve paritási tulajdonságok. Amennyiben az XT valós, akkor a komplex Fourier együtthatók mintájára a spektrum a következő paritási tulajdonsággal rendelkezik. A pozitív omegához tartozó spektrumérték a negatív omegához tartozónak a komplex konjugáltja. Emlékeznek, hogy a Fourier együtthatók, a komplex Fourier együtthatóknál is volt egy ilyen összefüggés, a plusz k, illetve a mínusz k számú, sorszámú együttható között. A fentiekre nézve, tehát az amplitúdó spektrumra és a fázis spektrumra nézve, ebből az következik, hogy az XJ omega abszolút érték egyenlő az x minusz j omega abszolút értékkel. Tehát az amplitúdó spektrum páros. A fázis spektrum pedig páratlan. Tehát az arcus x j omega egyenlő minusz arcus x minusz j omega. Mivel általában valós jelek transformátjaival foglalkozunk, tehát valós időfüggvények transformátjaival foglalkozunk, ezért ezek a paritási tulajdonságok mindig fennállnak. Van ennek egy fordítottja is, amely szintén a Fourier sorfejtés és a Fourier együtthatók tulajdonságának következménye. Emlékeznek arra, hogy páros jel Fourier sorában csak koszinuszos jelek, páratlanéban csak szinuszos jelek fordulnak elő. A komplex Fourier együtthatókra nézve ez azt jelenti, hogy páros jelnél a komplex Fourier együtthatók tisztán valósak, páratlan jelnél pedig tisztán képzetesek. Tehát ennek a duálja, ennek a paritási tulajdonságnak, ha úgy tetszik, hogy ha XT páros, akkor ennek valós spektrum felel meg. Tehát XJ omega valós. Felírhatnám formulával is, de talán így egyszerűbb. És ha XT páratlan függvény, az időnek páratlan függvénye, akkor pedig a spektrum tisztán képzetes. Egyéb esetben általános komplex. És ha emlékeznek az előző órán tárgyalt két egyszerű függvény esetére, akkor a Dirac delta, mint páros függvény tisztán valós spektrummal rendelkezett, mégpedig egy volt a spektrum azonosan. A másik függvény, a belépő exponenciális pedig se típus, tehát se páros, se páratlan, így a spektrum általános komplex kifejezés volt. Még egy definícióval adós vagyok, amelyet a későbbiekben fel fogunk használni. Definiálni szeretném az időkorlátozott és a sávkorlátozott jeleket. Az XT jel időkorlátozott vagy időkorlátos. Ha létezik olyan nagy T idő, hogy az XT azonosan nulla, ha a T abszolút értéke nagyobb, mint ez a nagy T. Azt hiszem nem kell különösebben magyaráznom, tehát előbb-utóbb a pozitív, illetve negatív, az időtengelyen pozitív, illetve negatív irányban nullává válik a jel, és ebből következik, hogy a plusz-minusz végtelenben is nulla szükségképpen. Ez az időkorlátozott jel. A másik fogalom a sávkorlátozottság. És ez az a tulajdonság, amelyet most a spektrum alapján definiálni tudunk. Spektrum nélkül nem. Itt pedig létezik olyan nagy omega körfrekvencia, hogy a spektrum azonosan nulla, az omega nagyobb, nagy omegánál esetén. Tehát találunk egy olyan omega körfrekvenciát, amelyen kívül pozitív-negatív irányban a spektrum azonosan nullává válik. A sávkorlátozottság itt a fontosabb fogalom, de majd megállapítunk egy érdekes kapcsolatot az időkorlátozottság és a sávkorlátozottság között. Sávkorlátozott jeleknél értelemszerűen a nagy omegát sávkorlátnak hívjuk. És akkor ennyi összefoglalás, illetve kiegészítés után most folytatnám ott, ahol a szerdai órát abba hagytam. A hármas pont példák. És két példát már láttunk egyszerű függvényekre, jöjjön most egy harmadik. Mint említettem, ezen egyszerű függvények spektrumának ismeretére azért lehet szükségük, mert ezek, valamint a transformációs tételek ismeretében meglehetősen bonyolult függvények spektrumait is elő tudják majd állítani. A következő jel legyen szimmetrikus négyszög impulzus, amely az időtengelyen úgy néz ki, hogy a jel mínusz nagy T-től nagy T-ig tart, ezen belül konstans érték, ezen az intervallumon kívül pedig nulla. Az egyszerűség kedvéért legyen egy a jel értéke ezen intervallumon belül. Felírom az XT előállítását ablakozott jelként. Ablakozott jeleket, ha minden igaz, jelek és rendszerek egy elején tanultak az ablakozott előállítást. Ennek eszköze az epsilon-t egységugrás függvény, és ennek használata, rutinszerű használata nagyon fontos lesz itt a transformációknál. Nem annyira itt a Fourier-nál, mint az ezt követő Laplace transformációnál. Tehát nem árt rögtön felírni ennek az ablakozott előállítását. Ez két egységugrás különbségeként állítható elő. Epsilon t plusz nagy t egy olyan egységugrás, amely a mínusz t-ben ugrik fel egyre, és ebből le kell vonni egy olyan epsilon t-t, egy olyan egységugrást, amely a nagy t időpontban lép be. És ez éppen kiadja ezt a négyszög impulzust, járjanak utána. Állítsuk elő ezen szimmetrikus négyszög impulzus spektrumát. A nagy x j omega a fent látható integrállal állítható elő, ahol most nagyon egyszerű dolgunk van, mert az integrált nem kell mínusz végtelentől végtelenig, csak mínusz t-től nagy t-ig futtatni. Ezen belül a jel értéke 1. Ezt megszorzom e ad mínusz j omega t-vel, és akkor ez egy exponenciális függvény integrálja, amely tovább egyenlő e ad mínusz j omega t per mínusz j omega a mínusz nagy t határok között véve, vagyis az e ad mínusz j omega nagy t a felső határnál, mínusz e ad j omega nagy t az alsó határnál, per mínusz j omega. A mínusz jelet arra használom, vagy úgy kompenzálom itt a nevezőben, hogy a számlálóban megcserélem gondolatban a két tagot, és ha gondolatban ide a nevezőben lévő j mellé egy kettest is iktatnék, akkor ugyebár a színusz függvényt kapom. Vagyis ez az egész nem más, mint kétszer színusz omega nagy t per omega. Célszerű nagy t-vel bővíteni, mert akkor egy ismerős kifejezésre jutunk. Tehát 2 per nagy t-szer színusz omega t per omega t. Így néz ki a szimmetrikus négyszög impulzus spektruma. Rögtön látszik, hogy ez tisztán valós kifejezés, tehát sehol nincs benne komplex kifejezés, amely arra reflektál, hogy a jel páros. Tehát páros jel spektruma mindig valós, és a példa is ezt mutatja. Ábrázoljuk ezt a spektrumot. Három diagramot rajzolok fel. Mivel a spektrum valós, ezért tulajdonképpen egy diagram is elég, de a hagyományokhoz híven ezt felbontom amplitúdóra és fázisra. Tehát felveszem az omega skálát, és itt fent az xj omega maga szerepel a tengelyeken. Hát persze ez egy vázlat lesz, de a vázlat rajzolásánál azért fény derül a függvénynek sok fontos tulajdonságára. Így például az ábrázolást segíti az érus helyek megállapítása. Ez a függvény ott nulla, vagy ott lehet nulla, ahol az omega nagy t egyenlő k-szor pi-vel, mert ekkor a színusz nullává válik. Ez omegára rendezve, omega egyenlő k-szor pi per nagy t. Tehát az omega skálára célszerű pi per nagy t egységeket felvenni. A t egyenlő nulla helyen, bocsánat, az omega egyenlő nulla helyen azonban nullával való osztást kapunk. Valójában itt szakadása van a függvénynek, amely azonban megszüntethető. Matematikából tanulták a sinusz x per x nevezetes határértéket. Vagyis tudják azt, hogy a limesz omega tart a nullához, sinusz omega nagy t per omega nagy t egyet ad. Vagyis a teljes függvény az omega egyenlő nullában a két nagy t értéket veszi fel. És végül még ugyancsak az ábrázolást segíti az úgynevezett burkológörbe, ez oszcilláló függvényeknél, amelyek tehát szinusz vagy koszinusz tartalmaznak, úgy tudjuk megszerkeszteni, vagy megkapni, hogy a szinusz vagy koszinusz helyébe plusz-minusz egyet írunk, mert hogy ezen értékek között változik. Tehát a burkológörbe úgy néz ki, hogy két nagy t-szer plusz-minusz egy per omega nagy t, ahol nagy t-vel egyszerűsítve azt kapom, hogy 2 per omega plusz-minusz. Tehát a burkológörbe a plusz-minusz 2 per omega. És akkor most már eleget tudok ahhoz, hogy felvázoljam a görbét. A plusz-minusz 2 per omega egyes ágai itt láthatók, ezek ugyebár hiperbola ágak, és ezek között változik a függvény. A változás oszcilláló jellegű, hát ez most nagyon móriczka ábra, de a lényeget mégiscsak mutatja. Tehát egy ilyen hullámzó, 1 per omega szerint lecsengő függvényt kapunk. Bontsuk fel amplitúdóra és fázisra. A spektrum abszolút értéke, az amplitúdó spektrum, ugyanezen zérus helyekkel rendelkezik. Egyszerűen szólva minden tengely alatti huplit felfelé fordítok, és így megkapom az amplitúdó spektrumot. A fázis spektrum se egy bonyolult történet, mert valós számokról van szó, amelyek ha pozitívak, akkor nullának vesszük a fázist, ha negatívak, akkor pedig plusz-minusz pi-nek. Igazából mindegy lenne, hogy plusz pi-t vagy mínusz pi-t veszek azokon a szakaszokon, ahol a függvény negatív, azonban, hogy következetes legyek, igazodom ehhez a szabályszerűséghez, miszerint a fázis karakterisztika páratlan valós jelek esetén. Tehát azt csinálom, hogy ugye ezen a tartományon pozitív a függvény, tehát nulla a fázis. Itt felveszem a plusz pi-t, illetve a mínusz pi-t. És akkor ezen a tartományon következetesen plusz pi-t veszek fel negatív értékeknél, itt megint nulla, itt megint plusz pi. És azért, hogy középpontosan tükrös, vagyis páratlan függvény legyen, ehhez itt pedig mínusz pi-t veszek föl. Értelemszerűen ez ugyanazt a szöget jelöli. Következő jel, amelyet vizsgálunk, a Gauss-féle haranggörbe. Műszaki alkalmazásokban nagyon gyakran előjön. Xt egyenlő E ad mínusz alfászor T a négyzeten alakú függvényt vizsgálunk. Ez a Gauss függvény, vagy Gauss-féle haranggörbe. Biztosan látták már. Egy páros függvényről van szó. És a T egyenlő nullában nyilvánvalóan egy. Ez mindenféle hiba eloszlásokra és egyéb műszaki dolgokra előforduló függvény. Fourier transzformátjának levezetése meglehetősen bonyodalmas lenne, meg lehet csinálni néhány sorban, de nem akarom ezzel húzni az idejüket, inkább rögtön a végeredményt írom fel, ami viszont érdekes. Azt kapom, hogy gyökpi per alfászor E ad mínusz, zárójelbe omega per 2 alfa a négyzeten. Mi az érdekesség? Az, hogy az időfüggvényhez hozzárendelt omega függvény szintén Gauss görbe. Tehát a Gauss görbe Fourier transzformátja Gauss görbét ad, és így nyilván az inverse transzformátja is. Azt mondjuk, hogy a Fourier transzformációnak a Gauss függvény a saját függvénye. Egy operátor saját függvénye az a függvény, amelyre a transzformáció nem hat, illetve ugyanolyan típusú függvénybe viszi át. Ilyen például a differenciálás operátoránál az exponenciális függvény, amelynek deriváltja szintén exponenciális, mint ezt jól tudják. Hát a Fourier transzformációnál ez a Gauss görbe, és ennek nagy gyakorlati jelentősége van. Ha most elképzelik, és ebben már tényleg nem akarok nagyon mélyen belemenni, hogy az alfa paraméter komplex, akkor nem haranggörbét kapunk, hanem az időfüggvényt ábrázolva, vagy legalábbis annak valós részét ábrázolva, egy haranggörbe szerűen csillapodó úgynevezett hullámcsomagot. Tehát a hullámcsomag a haranggörbétől annyiban tér el, hogy a kitevőben egy exponenciális szorzó van, és akkor azt kapjuk, hogy a hullámcsomag transzformáltja is hullámcsomag lesz. Ennek a kvantummechanikában van jelentősége, amit később esetleg tanulnak majd. Evezünk most vissza praktikusabb vizekre, és nézzünk olyan függvényeket, amelyek ugyan nem abszolút integrálhatók, de mégis fontosak a gyakorlatban, és ezért a spektrumukat ismernünk kell. Legyen XC egyenlő 1. Nyilvánvalóan nem abszolút integrálható. Emlékezzenek vissza, ez csak azt jelenti, hogy a spektrumát nem tudjuk meghatározni ezzel a formulával. Azonban ettől még lehet spektruma. És valóban belátható, hogy ekkor a nagy X J omega egyenlő 2π-szer delta omega. Vagyis a konstans függvény spektruma a frekvencia tartományban Dirac deltának felel meg, mégpedig egy az omega egyenlő nullánál belépő Dirac deltának. És megint a Fourier transzformáció egy érdekes dualitására derült fény, hiszen a legelső példánk az volt, hogy az időbeli Dirac delta Fourier transzformátja konstans az omega tartományban. Ennek a fordítottja, hogy az időtartománybeli konstans a frekvencia tartományban Dirac deltának felel meg. Azt hiszem, ebben nincs is túl sok meglepő dolog. Honnan tudjuk, hogy ez a transformált. Hát azért, mert hogyha ezt a kifejezést invert transformáljuk, akkor visszakapjuk az egyet. Nézzük csak hogyan. Egy per két piszer integrál mínusz végtelentől végtelenig, két piszer delta omega, e ad j omega, t d omega. A két pivel nyilvánvalóan egyszerűsíthetünk, és egy Dirac deltás kifejezésre jutunk, amelyet már múltkor is vizsgáltunk, éppen a delta t transformáltjával kapcsolatban. Az ilyen típusú integrál mindig a deltát szorzó függvény helyettesítési értékét adja azon a helyen, ahol a delta argumentuma nulla, tehát az omega egyenlő nullánál. És akkor ez jól láthatóan egy. Itt most azért volt könnyű belátni, hogy a konstans függvény spektruma egy, mert az omega tartományon a delta omega abszolút integrálható. És ezért az invers transformációs formulát használhattuk. Vannak azonban még trükkösebb jelek, ahol se oda, se vissza nem működik a dolog. A következő, és egyben utolsó ilyen egyszerű kis példánk legyen, az xt egyenlő szignum t. A szignum t függvény az előjel függvény, ismerik jól, de azért felrajzolom. Ennek értéke plusz 1, ha t pozitív, mínusz 1, ha negatív, és 0, ha 0 a t értéke. Tehát ide rakok egy pontot. Az 1-eshez és a mínusz 1-eshez az x tengelyére egy-egy karikát, és akkor ettől kezdve pedig mínusz 1, illetve plusz 1 a függvényérték. Ez az előjel függvény. Bizonyítható, hogy a szignum függvény spektruma 2 per j omega. Aki kíváncsi a bizonyításra, megtalálja a tankönyvben. És ebben az esetben sajnos nem működik az, ami az előzőnél igen. Mert a 2 per j omega nem abszolút integrálható. Tehát, hogyha megpróbálnánk az inverse transformációs integrállal bizonyítani ezt az összefüggést, nem menne, mert nem abszolút integrálható 2 per j omega se. Mondom még egyszer, akit érdekel, megtalálja a tankönyvben a bizonyítást. Persze felmerülhet a kérdés, hogy miért vizsgálunk ilyen függvényeket, mikor a valóságban a jeleink végesek, és időben korlátozottak, és így szükségképpen abszolút integrálhatók. Ugye korlátos jelek, amelyek egyszer s mind időkorlátozottak is, azok szükségképpen abszolút integrálhatók. Tehát ha úgymond a valóságot vizsgáljuk, és a valós élet jelenségeit, akkor nem kellene ilyen függvényekkel foglalkoznunk. Azonban láthatták már korábban is, hogy ezek nagyon hasznos matematikai abstrakciók. Ha nem tudjuk, hogy mikor kezdődött egy függvény, de tudjuk, hogy állandó, és nem is akarunk azzal foglalkozni, hogy órákkal, napokkal, évekkel ezelőtt valahogy volt egy felfutása ennek a függvénynek, akkor ezek hasznos matematikai abstrakciók. Tehát ezekkel a spektrumokkal érdemes és lehet is számolni. Egyelőre legyen ennyi elég az egyszerű függvényekből, mert most jönnek a transformációnak a tételei, amelyeknek a segítségével ezen egyszerű függvényekből már bonyolultabb függvények spektrumára is lehet következtetni. Teszem ezt egyrészt azért, mert, mint mondtam, valamennyire készségszinten kell ismerni a Fourier transformációt. Tulajdonképpen az igazat megvalva ritkán fordul elő, hogy valamely függvénynek konkrétan elő kell állítani a Fourier transformátját, mert általában ott a számítógép, egy FFT algoritmus, majd meg fogjuk látni, hogy hogyan, simán használható a transformált előállítására. De gyakran erre sincsen szükség. A dolog fontosságát az adja, hogy el kell tudniuk képzelni, hogy milyen lesz ennek a jelnek a spektruma, milyen tulajdonságokkal rendelkezik, illetve milyen műveletek milyen változást okoznak a spektrumon. Tehát ezért csináljuk ezt. Tehát legyen a negyedik pont a tételek. A tételek többségét nem fogom bizonyítani, mert a definíciós integrálból következnek, és bárki egy-két sorban le tudja vezetni. A fontosabbakat majd bizonyítom. Az első, hogy mind a Fourier transzformáció, mind annak inverze, lineáris operáció, lineáris művelet. Azt mondjuk másképpen, hogy összeg és aránytartó művelet. Jelek egy elején tanulták, hogy ennek feltétele és egyben vizsgálati módszere is az, most mondjuk csak a Fourier transzformációt nézve, ugyanígy felírhatnám az inverzére és az összefüggést, hogyha veszek két függvényt, és ezeknek lineár kombinációját Fourier transzformálom, azaz veszem a Fourier transzformált C1-szer X1T plusz C2-ször X2T kifejezést, akkor ennek eredménye úgy is előállítható, hogy a C1-szer Fourier X1T plusz C2-ször Fourier X2T. Tehát tagonként transformálhatok, és az állandó szorzót, a konstans szorzót kiemelhetem a transformáció elé. Hát ilyen lineáris operátorokkal találkoztak már, ilyen például a differenciálás vagy az integrálás művelete is, és a Fourier transzformáció is. Elő fog fordulni, hogy a kettőt megcseréljük. Nézzünk erre egy alkalmazást. Ezzel rögtön egy elég fontos, a gyakorlatban fontos függvény transzformátját elő tudjuk állítani. Vegyük ugyanis az epsilon t függvényt. Tehát az egységugrást. Az egységugrás, hogyha nem veszem itt a nulla pont körüli anomáliákat figyelembe, amelyek hát pontszerű problémák, majd mindjárt erre visszatérek, akkor az epsilon t származtatható a szignum függvényből a következőképpen. Vegyük a felét az 1 plusz szignum t-nek. Ugye, ha egyet hozzáadok, akkor feljebb csúsztatom a függvényt, ez már olyan, mint egy egységugrás, de inkább kétségugrás, mert kettőt ugrik, és veszem a felét, akkor egy lesz. Ez tovább bontva, ez az 1/2 plusz 1/2 szignum t. Ebből látszik, hogy az XJ omega spektrum két részből fog állni. Külön transformálhatom az 1/2-et. Az egynek a transformáltját ismerem. A transformáció aránytartó volta miatt, akkor ezek szerint az 1/2-nek a transformáltja éppen az itt látható kifejezés fele lesz. Tehát pi-szer delta omega. A másik tag a szignum t-nek a fele. Ez itt a szignum t transformáltja. Ennek a felét véve 1 per j omegát kapok. Tehát már is látjuk a linearitás ismeretének a hasznát és alkalmazását. A gyakorlatban fontos egységugrás spektruma itt látható. A következő fontos tételünk az eltolási tétel. Ez az időbeli eltolásra vonatkozik. A tétel a következőt mondja ki, és ezt tömören fel tudom írni. Az x t minusz nagy t függvény transformáltja egyenlő E ad minusz J omega nagy T-szer Fourier XT. Tehát az időben eltolt, nagy T-vel késleltetett jel Fourier transformátját úgy kapom, hogy veszem az eredeti jel Fourier transformátját, és megszorzom ezzel az E ad minusz J omega T-vel. Ez megint csak egyszerűen bizonyítható. Hát a könyvben természetesen minden benne van, de aki nem akar elővenni, az is könnyen. Fölírják az integrált, és csinálnak egy helyettesítést. Mondjuk a T minusz nagy T-re bevezetnek egy taut, és akkor ebből rögtön kiadódik. Tehát egy helyettesítéses integrálással megkapható a tétel. Nézzük egy alkalmazását. Vegyünk egy belépő négyszög impulzust. Az egyszerűség kedvéért legyen ahhoz hasonló szélességű és magasságú, azzal a különbséggel, hogy nem szimmetrikus, hanem belépő. A T egyenlő nullában lép be. Tehát nullától két nagy T-ig tart, és a magassága 1. Vagyis, hogyha veszünk egy FT függvényt, amely a szimmetrikus négyszög impulzus, tehát a fenti formulával kifejezve epsilon T plusz nagy T minusz epsilon T minusz nagy T, akkor könnyen belátható, hogy az itt látható XT függvény az nem más, mint az F T minusz nagy T, vagy részletezve epsilon T minusz epsilon T minusz két nagy T. Tehát a lényeg, hogy a fenti jel eltoltjáról van szó, mégpedig nagy T-vel toltuk el itt a közepe. Az eltolási tétel értelmében a belépő négyszögimpulzus Fourier transformátja az xj omega egyenlő e ad minusz j omega nagy T szorozva két nagy T-szer színusz omega nagy T per omega nagy T. Két dolgot érdemes megfigyelni. Az egyik, hogy ennek a jelnek a spektruma már nem tisztán valós. Megjelent benne az E ad minusz J omega T, amely egy komplex értéket biztosít a spektrumnak a legtöbb omegára. Azonban azt is látniuk kell, hogy az amplitudó spektrum nem változott. Miért is? Mert ha vennénk az XJ omega abszolút értékét, akkor ugyebár a szorzat abszolút értéke az abszolút értékek szorzata, tehát itt egy áll, egyszer két nagy T-szer színusz omega nagy T per omega nagy T abszolút érték. Lényeg, hogy nem változott. Tehát a tanulság, de ez rögtön látszik a tételből magából is, hogy az időbeli eltolás nem változtatja meg az amplitúdó spektrumot. Most az eddigi tárgyalásban úgy látszott, mintha amplitúdó spektrum és fázis spektrum azonos rangúak lennének, hiszen együttesen adják ki a tényleges spektrumot, a komplex értékű spektrumot. Azonban a gyakorlati életben az amplitúdónak mindig nagyobb jelentősége van. A fázis mindig másodlagos. Tehát ha ismerjük az amplitúdó spektrumot, akkor úgy gondolhatjuk, hogy sokkal több elképzelésünk van a jelről. Konkrét számításra persze nem használhatjuk, de mégis egy minőségi képünk van a jelről, annak a frekvencia tartománybeli viselkedéséről, míg ha csak a fázist ismerjük, akkor ilyen információnk nincs, vagy ilyen áttekintésünk nincs. Tehát az amplitúdó mindig fontosabb egy kicsit, mint a fázis. És ezt az eltolás nem változtatja meg. A következő tételünk a modulációs tétel lesz, azonban ez egy hosszadalmasabb dolog, és éppen szünetidő van, akkor a hazautazások miatt egy rövid szünetet javaslok, maximum 10 perc. Jó? az eltolási tételt, hogy lássák a szimmetriát. A tétel a következőt mondja ki. Ha veszem az XT jelet, és ezt megszorzom időtartományban egy E ad J omega 0 T függvénnyel, amit a valóságban persze nem tudok megtenni, mert valós jelekről van szó, de maradjunk most ennél, majd ebből levezethető a valós megfelelője. Tehát tegyük fel, hogy meg tudok szorozni egy valós időfüggvényt egy E ad J omega 0 T-vel, és ennek veszem a Fourier transformátját. Matematikailag ennek semmi akadálya nincs. Akkor eredményképpen az eredeti spektrum eltoltját kapom, és ha az eredeti spektrumot nagy X-el jelöltem, illetve nagy X J omegával, akkor itt az eredmény nagy X, J, omega minusz omega 0. Ide írom a rendkedvért, hogyha az XT spektrumát nagy X, J omegával jelöltem. Ami gondolom magától értetődött, tehát akár fel se kellett volna írnom. Milyen szimmetriára utaltam az előbb? Időbeli eltolás exponenciális szorzónak felel meg a frekvencia tartományban. Időtartománybeli exponenciális szorzó pedig a frekvencia tartományban felel meg eltolásnak. Ez a szimmetria lényege. A szimmetriát egyedül az előjelek sértik egy picit. Itt időben jobbra tolás, vagyis késleltetés hasonló előjelű kitevőt eredményez. Itt viszont a kitevők különbözőek. Ez éppen az oda- és visszatranszformálásban szereplő exponenciális függvény kitevőjéből adódik, ugye az egyiknél plusz van, a másiknál mínusz, de ezzel most nem érdemes foglalkozni. A lényeg, hogy a dualitás, az enyhén szimmetria sérült dualitás így is fennáll. Egyébként ez végigköveti a Fourier transformációt, úgy értem ez a dualitás, és erre még többször vissza fogok térni. Nos, ez a modulációs tétel. Két alkalmazását szeretném bemutatni, az egyik kifejezetten gyakorlati. Az első legyen az úgynevezett amplitúdó moduláció. Tulajdonképpen ezt egybe kell írni, mert hogy két tagú összetétel, mindegy milyen hosszú. Amelynek rövidítése AM, és például a középhullámú rádióadásnál használatos. Ez a legegyszerűbb, legalábbis matematikai szempontból a legegyszerűbb modulációs eljárás. A fél év végén majd még mást is tanulnak. Scheller Rudolf kollégám jön majd, és kifejezetten modulációs eljárásokról tart majd önöknek másfél-két hétig előadást. Ez tehát a legegyszerűbb eljárás. És tételezzük fel, hogy ez a modulátor valamilyen XT bemenetből előállít YT-t, ahol az YT az XT-szer koszinusz omega 0T. Ezt azért hívjuk amplitúdó modulációnak, mert ez a koszinusz omega 0T szorzó, ez úgymond a jel amplitúdóját változtatja. Ha spektrálisan vizsgáljuk ezt az összefüggést, akkor ez visszavezethető az imént felírt általánosabb modulációs összefüggésre, és pedig a következőképpen. De még mielőtt ebbe belemennénk, a terminológiát vegyük át egy kicsit. Az YT a modulált jel, a koszinusz omega 0T neve vivőjel, és az omega 0 pedig az úgynevezett vivőfrekvencia. Az YT a koszinusz felbontásával a következőképpen is felírható. XT-szer 1 kettetszer E ad J omega 0 T plusz E ad minusz J omega 0 T. Felbontva 1 kettetszer E ad J omega 0 T szer XT plusz 1 kettetszer E ad minusz J omega 0 T szer XT. Mivel a transformációnk lineáris, ezért tagonként elvégezhető az összegben, az 1 kettedes szorzó szintén kiemelhető, és akkor ezzel rögtön visszavezettük a problémát a modulációs tételre, ahol egyszer omega nullával, másszor mínusz omega nullával modulálunk. Ebből könnyen belátható, hogy a nagy y-j omega, tehát az y-t-jel spektruma, az egyenlő lesz 1 ketted x j omega plusz omega 0 plusz x j omega minusz omega 0. Vagyis ha koszinusszal modulálok, akkor az eredeti spektrumnak két eltolt példányát kapom meg, mégpedig a skálán, a frekvencia skálán omega nullával, illetve mínusz omega nullával eltolva. Nézzük ennek az egésznek a szemléletes képét a spektrumokban. Tegyük fel, hogy XT sávkorlátozott, sávkorlátja nagy omega, valamint tegyük fel, hogy az omega nulla nagyobb, mint a nagy omega. Tehát a modulációs frekvencia, vagy vívő frekvencia legyen nagyobb, mint a jelsáv korlátja. Majd meglátják miért. Először felrajzolom, és tulajdonképpen ez célszerű egymás alá, sőt készüljenek úgy, hogy három ábra kerül egymás alá, viszonylag széles ábrák. A legfelső a legkeskenyebb, ezt valahogy középre rajzolják. Itt az omega skála, és most csak amplitúdó spektrumokban gondolkodunk, tehát ez az xj omega abszolút érték, amit ide felrajzolok. És mivel a feltételezés értelmében sávkorlátozott, ezért felveszem a mínusz nagy omegát és a nagy omegát, és akkor ezek között van valahol a spektrum, ezen kívül nulla, hiszen ezt jelenti, hogy sávkorlátozott. Most sokféle ábrával kísérleteztem, de rájöttem, hogy mindenről eszembe jut valami, ezért inkább olyat rajzoltam, amiről végképp semmi, és egyszerű is lerajzolni, ezért egy ilyen háromszög alakú spektrumot rajzolok. Ennek egyébként elég érdekes időfüggvény felel meg, majd talán a gyakorlaton látják, vagy később itt az előadáson előkerül. És az egyszerűség kedvéért, hogy a mennyiségeket is szemléltetni tudjam, legyen itt a teteje 1. Tehát így néz ki az X jel amplitúdó spektruma. Nézzük meg ehhez a modulált jel spektrumát. Ehhez hosszabb omega skálát rajzolok. És akkor ide rajzolom fel az Y J omega abszolút értékét. A feltételezés értelmében az omega nulla nagyobb, mint a nagy omega. Fölveszem ide az omega nullát, illetve a mínusz omega nullát. És az itt látható formula értelmében a modulált jel spektruma kap egy 1 kettedes szorzót, tehát itt az 1, itt a 0,5. De egyébként az eredeti spektrummal egyező formát kapok, vagy alakot kapok, ezért felveszem ide az omega null plusz nagy omegát, ide az omega null mínusz nagy omegát, és itt a 0,5-nél a csúcsot, és akkor így kaptam meg a spektrum egyik példányát, és ezt ugyanezt elvégzem negatív frekvenciára, és akkor ezt kapom. Még egy harmadik ábra is kerül ide mindjárt. Ugyanis az a kérdés, hogy hogyan tudom előállítani a modulált jelből az eredetit. Igen.
A felső ábrán a mínusz nagyobb, mint a...
Megcseréltem, köszönöm. Hát ez a plusz omega, az a mínusz omega, köszönöm. Hát először is nézzük meg, hogy miért kellett ezt a feltevést tennünk, hogy a modulációs frekvencia nagyobb, mint a sávkorlát. Nos azért, mert ha kisebb lenne, akkor ez a két spektrum átlapolódna. Ugye az összegzésről van szó, tehát itt a kettőnek valamilyen átlapolt összege jelenne meg, és ebből matematikai eszközökkel se tudnánk visszaállítani az eredeti jelet, nemhogy gyakorlati eszközökkel. Tehát, hogyha már a matematika sem működik, akkor végképp nagy probléma lenne ez. Ezt gondolom megértik, később majd erre a mintavételezésnél majd visszatérünk, erre az egész problematikára egy kicsit bővebben. Tehát fogadják el, hogy ahhoz, hogy a modulált jelből vissza lehessen állítani az eredetit, ahhoz az kell, hogy a vívő frekvencia nagyobb legyen, mint a sávkorlát. A demodulációra, tehát az eredeti jel előállítására, vagy visszaállítására több módszer kínálkozik. A demodulátor, az az yt jelből valamilyen zt jelet fog előállítani, amely valamilyen kapcsolatban áll az xt-vel. Ennek a legegyszerűbb módja legalábbis matematikailag, ha még egyszer modulálom, vagyis legyen a zt egyenlő yt-szer kétszer koszinusz omega 0t, ahol a kettes szorzónak nincs igazán jelentősége, csak így elegánsabb lesz az eredmény. Yt-t onnan helyettesítve azt kapom, hogy ez xt-szer kétszer koszinusz négyzet omega 0t, amely az ismert összefüggés szerint felbontható xt-szer 1 plusz koszinusz 2 omega 0t alakra. Ezt még tovább bontom, hogy lássék, hogy miről van szó. Tehát ez xt plusz xt-szer koszinusz 2 omega 0t. Azaz az eredményben megjelenik az eredeti időfüggvény, valamint annak a 2 omega 0 körfrekvenciával modulált verziója. Tehát a zj omega spektrum az úgy néz ki, hogy xj omega plusz, és ki tudják egészíteni a 2 omega nullával modulált változatot ennek mintájára. Jobbnak tartom, hogyha ezt rögtön a frekvencia skálán ábrázolom. Ez tehát a zj omega abszolút értéke. Tehát a demodulált jel amplitúdó spektruma. Itt felveszem az egyet meg a felet, itt felveszem az omega nullát és a két omega nullát, itt ugyanazt a negatív irányban, de nem jelölöm külön, és ide felveszem a sávkorlátot. Mert hogy megjelenik az eredeti jel spektruma, és a két omega nullával modulált változatok egy-kettedes szorzóval természetesen. Most már csak az kell, hogy megszabaduljunk ettől a két oldalsó példánytól, és ennek eszköze lehet egy alulátereztő szűrő. Az alulátereztő szűrő olyan, amely az alacsony frekvenciájú jelkomponenseket átengedi, a magasabbakat megszűri. Tehát innen az XT jelet úgy kapom, hogy alulátereztő szűrőt használok. Ez az alulátereztő szűrő a gyakorlatban lehet maga a hangkeltő eszköz is, tehát mondjuk egy hangszóró, amely pusztán a tehetetlensége miatt sem engedi át az ilyen nagy frekvenciájú jeleket. Egyszerűen nem halljuk. Hát így néz ki a legegyszerűbb modulációs és demodulációs elv, és aki valaha rádiót épített, ilyen kis középhullámú rádiót, az tudja, hogy ez a gyakorlatban is mit jelent. Mi a modulációnak az értelme akkor, hogyha a demodulációnál úgyis csak az eredeti jelet szeretnénk visszakapni? Hát ez röviden a következő, tulajdonképpen két értelme is van. Az egyik, hogy a moduláció révén a jel információ tartalmát el tudom tenni egy másik frekvenciasávba, és onnan vissza tudom alakítani. Erre pedig azért van szükség, mert az átviteli csatornákat általában minél több információ átvitelére, például rádióadások átvitelére szeretnénk használni, és annál több fér el, minél jobban egymás mellé pakoljuk ezeket, ha átlapolódnak, akkor abból zavar keletkezik, mindenféle áthallások. Így tehát az átviteli csatornát akkor tudjuk a legjobban kihasználni, hogyha az átviendő információ tartalmat a frekvencia tartományban szépen egymás mellé tesszük, és ennek eszköze a moduláció. Ez az egyik értelme. A másik, hogy az átviteli csatornának olyan fizikai tulajdonságai lehetnek, amelyek a különböző frekvenciájú jeleket másképpen viszik át, és például egy alacsony frekvenciájú jelet nem visznek át. És éppen ezért a modulációnak ez a másik értelme, hogy olyan frekvenciasávval helyezni, transformálni a mondjuk hangfrekvenciás jelet, amelyet az adott átviteli csatorna, például a levegő, jól átvisz. Hát erről ennyit, többet majd a szaktárgyakban hallanak erről. A modulációs tételnek egy másik, kevésbé gyakorlati alkalmazása, hogy ennek segítségével tárgyalni tudjuk a periodikus jelek spektrumát. És ez egy kicsit visszautalás a korábban tanultakra, ugyanis vegyük a moduláció alapesetét, és nézzük meg a koszinusz omega 0t időfüggvény Fourier transformátját. Ez olyan, mintha az egyet modulálnánk. Az egynek ismerik a transformátját, ez a két piszer delta omega, és az egykettedes szorzóból rögtön adódik, hogy ez a piszer delta omega plusz omega 0 plusz piszer delta omega minusz omega 0 lesz. Vagyis a koszinusz jel spektruma két szimmetrikusan eltolt Dirac-delta függvényből áll. Ide fölveszem a pi-t, itt legyen a mínusz omega 0, itt az omega 0, és akkor a delta függvényt ugye tudják, hogy egy nyíllal jelöljük, amelynél a nyíl vége a Dirac-deltát szorzó mennyiségnél van, illetve a skálán ott helyezkedik el, tehát jelen esetben a pi-nél. Tehát a koszinusz jel spektruma így néz ki, rögtön hozzáteszem, hogy a színuszé is ugyanígy néz ki, ha az amplitúdó spektrumot nézem, csak a fázis spektrum módosul. Ebből következik, illetve a transformáció linearitásából, hogyha az XT periódikus jel Fourier sorba fejthető, és az alakja X0 plusz X1-szer koszinusz omega 0T plusz ρ1, plusz x2-ször koszinusz 2 omega 0t plusz ρ2, plusz, és így tovább a végtelenségig, ez a mérnöki valós alak felbontva, akkor ennek a spektruma csupa Dirac-deltából áll, itt látható módon. Most csak az amplitúdó spektrumot rajzolom fel. Az x0 középértéknek megfelel a két piszer x0-szor delta omega, tehát egy olyan nyíl, amely az omega egyenlő nullánál van, és amelynek a vége a két piszer x0-nál. A többi koszinuszt is fel tudom bontani, ezeknek a spektruma szimmetrikusan elhelyezkedő Dirac-delta pár lesz, és mivel az omega frekvenciák, tehát a periodikus jel felharmonikus frekvenciái az omega 0 többszöröseiként követik egymást. Ezért ezek a Dirac-delta párok itt helyezkednek el. Tehát mondjuk ide rajzolok egy párt, ide egyet, mondjuk ez legyen nagyobb az általánosság kedvéért, de hát persze tudjuk, hogy ezek előbb-utóbb csökkennek, és valamilyen rendben a nullához tartanak. És akkor ide mellé írhatom, hogy ez itt a pi-szer x1, ez a pi-szer x2, és így tovább. Tehát az az érdekes, hogy a periodikus jelek spektrumára egy ilyen vonalas spektrumot kaptam, amely Dirac-deltákból áll, és így értelmet nyer az a vonalas spektrum, amelyet még a periodikus jeleknél önöknek felrajzoltam, és amely ott csak jelölés volt, hiszen ezeket a pálcikákat csak jelölésnek szántam ott, azonban matematikailag korrekt alakban ezek egymást követő Dirac-delták, Dirac-delta párok, hogyha a negatív frekvenciatartományt is figyelembe veszem. Hát haladjunk tovább a tételekkel. A következő tétel a deriválási tétel, amelynek az elvi jelentősége nagy. De maga a tétel egyáltalán nem lesz meglepő. Tehát a deriválási tétel. Röviden felírva, Fourier x vesző t, ahol a vesző az idő szerinti deriváltat jelöli, egyenlő j omegászor Fourier x t. Röviden megfogalmazva, az időbeli differenciálás, vagy idő szerinti differenciálás a frekvenciatartományban j omegával való szorzásnak felel meg. Ilyen egyszerű. És ez a Fourier transformációnak egy olyan vonása, amit gyakran használunk, de nem tudunk róla. Amikor például impedanciákról beszélünk, akkor ez benne van a pakliban, hiszen áramköri elemek időtartománybeli deriváltat tartalmazó karakterisztikáját transformáljuk, és így lesz belőle egy elegáns impedancia. Tehát ez nagyon gyakran előfordul, de nem tudatosul bennünk, hogy mikor használjuk, hiszen annyira hozzá szoktunk, vagy legalábbis hozzá kell szoknunk. A bizonyítása elég egyszerű. Vegyük a transformációs integrált, ezt röviden megmutatom, nem egy nagy eset, és ide írjuk be, hogy d per dt xt szorozva e ad minusz j omega t dt. Tehát így képeznénk a derivált jel transformáltját. Rögtön mindenkinek beugrik a parciális integrálás, ugye bár ahol két függvény szorzata van, ahol az egyik egy derivált, ott ezt rögtön alkalmazhatjuk, és azt kapjuk, hogy xt-szer e ad minusz j omega t a minusz végtelen végtelen határok között véve, minusz integrál minusz végtelentől végtelenig xt-szer d per dt e ad minusz j omega t dt. És akkor azt hiszem rögtön látszik, hogy mire megy ki a játék. Erről azt kell belátnunk, hogy nulla. Ez nem könnyű, de ez a jel abszolút integrálhatóságából következik. Ezt ide is írom, hogy ez a nullaság, ez abból következik, hogy xt abszolút integrálható kell legyen. Tehát ha xt abszolút integrálható, akkor mínusz végtelenben és plusz végtelenben szükségképpen nulla értéket kell fölvennie, így az alsó és felső határnál egyaránt nullát ad, és ez a kifejezés nulla. Ami pedig itt marad, az exponenciális függvénynek az idő szerinti deriváltjával bejön a j omega szorzó, és akkor innen nem is kell tovább folytatnom. A j omega kiemelhető az integrál elé, mert ez csak egy idő szerinti integrálás, és akkor hát ezt talán azért még megcsinálom. Tehát ez ugyebár j-szer omegászor integrál mínusz végtelentől végtelenig xt-szer e ad mínusz j omega t dt, és akkor ez az integrál maga, ez pedig nem más, mint a nagy x j omega. Tehát ez a deriválási tétel. A másik az integrálási tétel, ez szerencsére ritkán kerül elő, és mindenki azt gondolhatná, hogy ha a deriválásnál j omegával szorzunk, akkor az integrálásnál ugyanezzel osztunk. Hát nem minden papsajt, és talán egyedül ezért írom fel az integrálási tételt, hogy ez nincs egészen így. Ugyanis, ha veszem az integrál mínusz végtelentől t-ig x tau d tau Fourier transformátját, akkor egyrészt kapok 1 per j omegászor x j omegát, eddig megfelel az elvárásainknak, hiszen j omegával való osztás történik, de még van egy járulékos tag, amely elég bonyolult, p-szer x a j nullában, ez a spektrumot jelenti, tehát a spektrum helyettesítési értéke az omega egyenlő nulla frekvencián, szorozva a delta omega Dirac deltával. Levezetést megtalálják a könyvben, tényleg csak azért írtam fel, hogy lássák, hogy nagy vonalakban tényleg j omegával való osztást jelent, de azért van egy járulékos tag. Következő tétel a skálázási tétel. Ritkán használjuk, de a transformációnak egy érdekes tulajdonságára mutat rá. Vegyük az x a-szor t függvény Fourier transformátját. Helyettesítéses integrálással kihozható, hogy ennek spektruma 1 per a abszolút értékszer nagy x a j-szer omega per a helyettesítéssel, ahol az x j omega megint csak az eredeti x t függvény spektruma. Azt figyeljék meg, hát először is mit jelent az A-szor T skálázás? Hát ilyen elemi függvényműveleteket bizonyára tanultak, hogy ha A egynél nagyobb, akkor az ugyebár az ordinátához nyomja a függvényt, ha A kisebb egynél, akkor pedig széthúzza. Tehát ez egy ilyen skálázó faktor. És azt figyeljék meg, hogy ez az omegában is skálázást jelent, csak éppen ellentétes értelműt. Tehát, hogyha egy skálázással összenyomjuk az időtartományban a függvényt a függőleges tengelyhez, akkor ennek eredménye az lesz, hogy a spektrum a szétterül. És tulajdonképpen ezt megfigyelhették az eddigiekben is. Ugye emlékeztetek arra, hogy a szimmetrikus négyszög impulzusnál az impulzus szélessége, amely két nagy T volt, az a spektrumnak a reciprokában jelent meg. Tehát minél nagyobbra választom a nagy T-t, annál meredekebben esik az a hiperbola, amely leírja a spektrumot ebben a színusz omega T per omega T összefüggésben. És hát beszélhetnék az extrém esetekről, hogy a Dirac delta T, amely egy végletesen, vagy inkább végtelenül összenyomott függvénynek felel meg, annak a spektrum egy végtelenül szétterülő konstans, és viszont egy nagyon szétterülő, tehát konstans függvény transformálja egy végtelenül összenyomott Dirac delta. És ennek nagyon-nagyon érdekes folyamányai vannak, gyakorlati folyamányai is. Az egyik az, hogy ebből következik, hogy a sávkorlátozott jel soha nem időkorlátozott, és az időkorlátozott jel soha nem sávkorlátozott. Ugye a két fogalmat tanultuk, az egyik is, másik is kiterjedést mér, csak egyik az időtartományban, másik a frekvenciatartományban, és mivel ezek a szélességek egymás ellen hatnak, ez valamennyire természetes dolog. De mondhatnék egy még hát számomra elképesztőbb dolgot. Kvantummechanikából tanulni fogják valószínű, hogy a részecske két leírása, nevezetesen a helyállapot és az impulzus állapot között a Fourier transformáció teremt kapcsolatot. Ez ilyen egyszerű. És ebből következik tulajdonképpen ennek egy olvasata a Heisenberg-féle határozatlansági reláció, mert ha a helyállapotot nagyon szűkre veszem, vagy szűkre adódik, azaz a helynek a bizonytalansága nagyon kicsi, akkor ebből az következik, hogy az impulzus bizonytalansága nagyon nagy lesz, és viszont. És ezért a kettőnek a szorzata nem csökkenhet egy adott szám alá, hát ezt a számot lehet, hogy tanulták középiskolában, ha nem, akkor majd később előkerül. Tehát ilyen messzire vezetnek a Fourier transformációnak a következményei. Annak ellenére, hogy mondjuk ezt a tételt így önmagában nem fogjuk használni. Bocsánat, eltévedtem, ez F, tehát EFG következik. Konvolúciótétel. Gyakorlatban fontos, mert hogy a következményei tekintve fontos, de valójában ritkán használjuk. Tegyük fel, hogy van két időfüggvényünk U és V, és a kettőnek a konvolváltját Fourier transformáljuk. Emlékeztetek arra, hogy ez nem más, mint az integrál mínusz végtelentől végtelenig U tau V T mínusz tau D tau. És ennek a transformátjáról van szó. Az állítás az, hogy ez nemes egyszerűséggel a két spektrum szorzatával egyenlő, tehát nagy UJ omegászor, nagy VJ omega. Vagyis az időtartománybeli konvolúció a frekvenciatartományban egyszerű szorzásnak felel meg, és a dualitás miatt ne lepődjenek meg rajta, ennek a fordítottja is igaz, tehát az időtartománybeli szorzás a frekvenciatartománybeli konvolúciónak felel meg. Nézzük ennek a bizonyítását, mert nem túl komplikált. Vegyük a két spektrum szorzatának inverse Fourier transformátját, és nézzük meg, hogy mire jutunk. Tehát UJ omegászor VJ omega inverse Fourier transformátja. Tehát tegyük fel, hogy igaz az összefüggés, nézzük meg, hogy visszakeveredünk-e az időtartománybeli konvolúcióhoz. Az inverse Fourier transformáció az 1 per 2 pi-szer integrál mínusz végtelentől végtelenig, UJ omegászor, VJ omegászor, E ad J omega T, D omega formulával számolható. Most írjuk fel trükkösen az UJ omega spektrumot, mint az UT függvény Fourier transformátját. Tehát ez ugyebár nem más, mint a Fourier UT, ahol feltételezve, hogy a jel abszolút integrálható, a spektrum előállítására használható a transformációs integrál. Tehát ez tovább egyenlő 1 per 2 pi-szer integrál mínusz végtelentől végtelenig. Ide teszek egy nagy kapcsos zárójelet. Integrál mínusz végtelentől végtelenig UT-szer, és hogy ne keverjük össze ezzel a T-vel, ezért itt egy tau változót veszek föl, elnézést. U tau-szor, E ad mínusz J omega tau-szor, D tau. Itt a kapcsolás zárójel vége, és ezentúl minden változatlan. És most jön a trükk. Cseréljük meg az idő szerinti és az omega szerinti, tehát a frekvencia, a körfrekvencia szerinti integrálást. Előre veszem tehát az idő szerinti mínusz végtelentől végtelenig integrált, és ide veszem rögtön az U tau-t. Ide teszek egy kapcsolt zárójelet. Következzék az 1 per 2 pi szorzó. Integrál mínusz végtelentől végtelenig vj omegászor e ad j omega, és akkor itt összevonom a két exponenciális szorzót, ugye van e ad mínusz j omega tau, és e ad j omega t. Szorozva e ad j omega t mínusz tau írható. Itt fejeződik be az omega szerinti integrál, egyszer s mind a kapcsolat zárójel, és ide jön az idő szerinti, bocsánat, a tau szerinti, tehát a tau idő szerinti integrál. Megjegyzem, hogy ennek a két integrálnak, tehát az idő és a frekvencia szerinti integrálnak a cseréje bizonyos nem túl szigorú feltételek esetén megengedhető matematikailag. A zárójeles kifejezésben fel kell ismerniük egy inverse Fourier transformáltat. Tehát amit itt látnak, az nem más, mint egy VJ omega spektrum inverse transformáltja, de nem a T tartományába, hanem a T minusz tau tartományába. Ha ez valakit itt zavar, akkor elnevezheti taunak, vagy tetának, bocsánat, azt még nem használtuk, és ezzel elvégezheti, de fogadják el, hogy az inverse Fourier transformáltban a T egy paraméter, amelynek a tartományába visszatranszformálunk, hát most T helyett T minusz tau áll. Tehát ez egy merőben formális dolog, és ezek szerint tehát, amit itt kapunk, fel vagyunk jogosítva, hogy úgy írjuk le, hogy ez a V T minusz tau. Vagyis amit kapunk, az nem más, mint a konvolúciós integrál, minusz végtelentől végtelenig U tau, szor VT minusz tau, D tau. Rögtön előre bocsájtom, hogy a konvolúció tétel, a Fourier transformáció konvolúció tételének az a legnagyobb jelentősége, hogy a rendszerelméleti leírásban, ahol szintén megjelenik a konvolúció, így a gerjesztés és a válasz közötti kapcsolatot a spektrumokkal is meg tudjuk fogalmazni, mégpedig sokkal egyszerűbb művelettel. Hát erre majd csak a következő órán fogok visszatérni, ma már erre nem lesz időm, de ezt mindenképpen előre kell bocsájtanom. Az utolsó tétel Parseval tétele. A jel energiájára vonatkozóan. Említettem önöknek, hogy Parseval neve a fél év folyamán többször fel fog merülni. Ebben az esetben a jel EX energiáját lehet a spektrum segítségével kifejezni. Jelek és rendszerek egyből tanulták a jel energiájának definícióját. Természetesen abszolút integrálható jelre definiálható az energia, de a Fourier transformációnál legtöbbször ilyenekkel dolgozunk. A jel energiáját a következő integrál definiálja. Minusz végtelentől végtelenig integráljuk az xt abszolút érték négyzetét az idő szerint. Meg szokták kérdezni, hogy miért kell ide az abszolút érték. Azért, mert ez komplexre is igaz. Tehát annak ellenére, hogy a fél év során nem foglalkozunk komplex értékű időfüggvénnyel, azért nem árt, ha tudják, hogy a jel energiája arra is definiálható, és akkor emiatt van itt az abszolút érték négyzet. Parseval tétele értelmében, és most következik a tétel, mert eddig csak a jel energiájának a definíciója volt, ez az energia kifejezhető a spektrum alapján is. És pedig egy nagyon hasonló integrállal, a különbség az, hogy 1 per 2 pi kerül elé. 1 per 2 pi szer integrál mínusz végtelentől végtelenig x, y omega abszolút érték négyzet d omega. Tehát ez egy frekvencia tartománybeli integrál. A spektrum abszolút érték négyzetét kell vennünk, és itt jogos az abszolút érték, mert hiszen általában komplex értékű a spektrum, és még van egy 1/2π szorzó. Tehát nagyon érdekes, hogy a frekvenciatartományban is kifejezhető a jel energiája, de azt is tudjuk, hogy a spektrumban tulajdonképpen színuszos összetevők bújnak meg. És így ennek a felírásnak megvan az az értelme is, hogy ezt az energiát hozzá tudjuk rendelni frekvenciákhoz. Ugye időpontokhoz nehéz energiát rendelni. De összetevőkhöz már lehet. És azt mondjuk, hogy az ebben a kifejezésben megjelenő x jó meg abszolút érték négyzet, illetve ennek az 1/2π szerese felfogható az energia eloszlásaként a frekvenciatartományban. És erre azt mondjuk, hogy energia spektrum. Változik ebben a definíció, van, aki az x jó meg abszolút érték négyzetet, van, aki pedig ennek 1/2π szeresét nevezi energia spektrumnak. Én az előbbinél maradok. Ez tehát a jel energia spektruma, amely az energiának a frekvencia szerinti eloszlását mutatja meg, tehát konkrétan az, hogy egy adott omega környezetben a jel energiájának milyen része, vagy mekkora része lelhető fel. A következő alkalommal még a Fourier transzformáció numerikus kivitelezésére térnék ki, és utána a rendszerekkel fogunk foglalkozni, hiszen tulajdonképpen ez egy rendszerelméleti tárgy. Köszönöm a figyelmet, jó hétvégét kívánok!